Köszönöm szépen. Szép jó napot kívánok, Kulcsár Sándor vagyok, a Telekom innovációs és üzletfejlesztési igazgatóságáról és annak szenior szakértője. A T-City Szolnok projektnek vagyok a gazdája. A következő néhány percben, 20-25 percben arról szeretnék önöknek beszélni, hogy mi az, amit Szolnokon tapasztaltunk, hova jutott el a Magyar Telekomnak az okosváros projektje, és mi az, ami rövid távon előttünk áll. Most itt a felvezetőben New Yorkkal, aztán csak New York hangzott el, de az előadás címe Párizs is benne volt. New Yorkkal és Párizzsal próbáljuk összehasonlítani Szolnokot. Most ez egy bizonyos szempontból kicsit akár nagyképűnek is tűnhet, mert ugye mind a háromra mondhatnánk, hogy Megalopolis, csak az egyik az közelebb van hozzánk, mint a másik kettő, és az egyik kifejezetten messze van tőlünk. Igazából ennek nagyon hosszú múltja van, hogy miért pont Szolnok, és hogy mi az, amit a Magyar Telekom Szolnokon csinál. Egy kicsit talán, ezt elkérem, ez így elmaradt még. Tehát milyen okosváros kezdeményezések vannak, és mit értünk okosváros alatt? Most valaki azt mondja nekem, hogy egy az egyben definiálja, hogy mi az, hogy okosváros, azt most megkérem, hogy esetleg emelkedjen fel, és próbálja meg nekem ezt definiálni. Rengeteg féle fajta megközelítés van. Ha most itt megkérdezném az itt ülőket, hogy ki mit ért okosváros alatt, akkor valószínűleg egy csomó szolgáltatás, egy csomó termék, egy csomó kezdeményezés elhangozna, de igazából ezeknek az összessége... Ne nagyon mozogjak a kamera miatt? Nyugodtan mozog. Nagyon. Annál tovább úgy sem megyek, mert ott már nagyon erős a fény. Ezt még nem szeretem. Na tehát nagyon sokféle megközelítése van annak, hogy mi az, hogy okosváros. Ugye ha megnézzük az itt felsorolt példákat, Kölnben van egy nagyon remek City Guide alkalmazás, ami megpróbál a városba érkező turistáknak, de akár a helyi lakosoknak is egy kicsit eligazodni, bizonyos dolgokat bejelenteni az alkalmazáson keresztül, hogyha helyi lakosok vagyunk. Ott van a Smart Metering, és akkor ezzel ki is jelöltem az egyik főcsapás irányt, energiahatékonyság. De ha megyünk tovább és megnézzük Thessaloniki vagy New Yorknak a példáját, ez nem lehet teljes képernyőre kirakni, mert így azt hiszem, hogy a alját azt elnyeli a szövegnek. Valamiért. Nem, pont az alja hiányzik csak a tábláknak, amin egyrészt van némi információ. Na mindegy, Thessalonikiben, illetve Párizsban is működik egy olyan szolgáltatás, ami a helyi közlekedést, illetve a városban való eligazodást próbálja meg segíteni. Párizsban ezt konkrétan azért csinálták, mert olyan mennyiségű ingázó van a városban, hogy borzasztóan leegyszerűsíti a dolgokat, hogyha tudják azt. Igen, látszik egy kicsit az előző díja, de ez nem érdekes. Tehát tudják azt, hogy mikor és hol van dugó. Tudják azt, hogy melyik közlekedési eszköz nagyjából mikor érkezhet, mint például a BKK-nál a futárprojekt eredményeként ez már látható. De azt is tudják, hogy azon az eszközön milyen a telítettség várható. Tehát ne fordulhasson az elő, hogy például a 49-es villamosra nem férünk fel, mert vége van valamilyen rendezvénynek itt a szomszédos műegyetemen, és esélytelen az ember, hogy felszálljon. De mondjuk, ha ezt az ingázásra vetítem, akkor napi rendszeressége viszonylag jól definiálható az, hogy milyen hullámokban várható tömeg a villamoson, és ezt a tömeget el lehet kerülni, vagy alternatív útvonalakat lehet javasolni. Ugyanez van Görögországban is. Na, ha megnézzük, itt a közlekedésnek kicsit elébe szaladtam, ugye itt is a közlekedés, valamint az energiahatékonyság az, ami működik, itt pedig a közösségi kártyarendszerekre próbáljuk egy kicsit rávilágítani. A közösségi kártyarendszereknek meg aztán millió egy funkciója van. Ebéd közben beszélgettünk, hogy a Magyar Telekom is elindult ilyen irányba, és akkor eljutottunk a T-City Szolnokhoz. 2007-ben elkezdődött a gondolkodás házon belül, hogy német mintára, ahol Friedrichshafen lett a kiválasztott város, a Deutsche Telekom anyavállalata a Magyar Telekomnak, Friedrichshafent kiválasztották egy együttműködésre, ahol azzal kezdték az egészet, leoptikázták a várost, és az optikára olyan szolgáltatásokat, olyan kórközeli szolgáltatásokat telepítettek, ami igazából nagy sávszélességet igényelt. Na most mi is így álltunk neki a projektnek, elindult a kiválasztási procedúra 2007-ben, de mire oda eljutott a Magyar Telekom, hogy 2009-ben kiválasztódott Szolnok, egyébként olyan ismérvek mentén ez szokott lenni az első kérdés, hogy miért pont Szolnok, 100 kilométeres sugarú körében legyen lehetőség szerint Budapestnek, Magyar Telekom körzet legyen, illetve 50 és 250 ezer közötti lakossággal rendelkezzen. Ez egész egyszerűen azért, mert ez egy kezelhető nagyság, a 100 kilométeres körzet egy kezelhető távolság, a harmadikra meg szerintem nem kell külön kitérni, hogy miért legyen Magyar Telekom körzet. Szóval itt volt egy 48-as rövidlista, a 48-as rövidlistát tüzetesebben átnézte a Telekom vezetése, majd a 48-as rövidlistából 4 várossal leült a Telekom vezetése személyesen is tárgyalni, az összes ICT közeli fejlesztési stratégiát átnézve végül Szolnok városával állapodott meg a Magyar Telekom és elindult a projekt. Mi is ugyanazt terveztük, mint amit a németek, hogy kezdetben fogjuk, sávszélességet adunk a városnak, leoptikázzuk az egész várost. 2009-ben begyűrűzött ide is a válság, tehát ez a pillére az okosváros kezdeményezésnek némileg sérült. Viszont elindultunk egy olyan irányba, ami mára megmutatta azt, hogy lehet más is az innováció, mégpedig azzal, hogy Szolnok városával közösen létrehoztunk szandaszőlős városrészben. Van itt Szolnok illetőségű? Valaki? Közeli, tehát akkor szandaszőlősnél mond valamit, ez egy kertvárosi rész. Szóval a Szolnok szandaszőlős részében létrehoztunk egy Living Lab környezetet, mi Home Labnek neveztük el, és ebben a Home Labben elkezdtünk különböző szolgáltatásokat, termékeket az ottani, majdani, jövőbeni végfelhasználóinkkal, így a lakosság, kis- és középvállalkozások, különböző intézmények, akár önkormányzati intézményekkel közösen kipróbálni. És ugye, ami miatt nagyon fontos, és egy kicsit más ez a fajta innováció, az az, hogy a végfelhasználóinktól kapom meg közvetlenül a visszacsatolásokat. Majd néhány példával ezeket így szépen megvilágítom. Tehát ez volt az egyik irány. A másik irány pedig az volt, hogy amikor elkezdtük ezeket a visszacsatolásokat megkapni, például legyen szó egy jövő áruházáról, akkor rájöttünk arra, hogy a majdani végfelhasználóink a mi laborban ülő kollégáinkhoz képest az informatikai tudás szintjén némileg el vannak maradva. Ez ugye abszolút semmi csodálatos, meg semmi meglepetés nem kellett volna, hogy legyen ebbe. Viszont rájöttünk arra, hogy az egész Smart City koncepció, vagy okosváros koncepció 3 pillére kell, hogy épüljön. Kommunikáció, edukáció és innováció, hogy ezt a szép 3 magyar szót használjam. Ugye az edukációra szükség van azért, mert a digitális írástudásban borzasztó nagy a szórás a különböző korcsoportok, de korcsoporton belül is az emberek között. És akiket nagyon egyszerű iskolapadba ültetni, és erre a szolnoki projektben egyébként volt remek kezdeményezés, azok vagy a nagyon fiatalok, vagy az idősebb korosztály. És relatív homogén is a tudásuk. Akiket nem tudunk iskolapadba ültetni, az a két véglet közötti összes mindenki más. Ugye a fiatalokat egy TCT Kids gyerekszakkör nevezetű csoda mentén vagy összegyűjtöttük az Abanovák Kulturális Központba, vagy összegyűjtöttük egy másik kulturális központba, vagy mentünk az iskolákhoz ilyen roadshow jelleggel, és megpróbáltuk őket kiokosítani arra, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk az interneten, vagy hogy használják a gépeket, hogy használják a mobiltelefonjaikat, mi az, hogy netikett. Tehát egy picit megpróbáltuk őket belevonni az internetnek a világába, arra kapacitálni őket, hogy helyesen használják azokat az eszközöket, amiket használnak. Náluk az ilyen technikai tudással abszolút nem volt gond, a többségük többet tudott azokról a kütyükről, mint amit bemutattunk nekik, mint mi jó magunk, viszont azt nem tudták, hogy hogyan kell ezeket helyesen használni. És ebben ugye az informatikai oktatásnak ez a része iszonyatosan fontos, hogy a gyerekek ne szaladjanak bele azokba a csapdákba, amikkel például jó magam, aki együtt nőttem fel kvázi az internettel, meg ennek a használatával, legalábbis magyar viszonylatban, azokat megtapasztalhattuk, meg már tudjuk, hogy mit kell elkerülni. A másik véglet az idősek. Nekik az Internet Akadémiát élesztettük újra, ez egy régi Magyar Telekomos kezdeményezés volt, ahol igazából a számítástechnika alapjaival ismertetjük meg őket. És ugye mindenki, ahogy a Magyar Telekom is beleszaladt abba, hogy van az a középső réteg, aki nagyon nehezen megszólítható, és borzasztó inhomogén a tudásuk. Tehát, hogyha megpróbálom őket összeültetni egy iskolateremben, mint például, hogy az Internet Akadémiánál ezt megtesszük, és elkezdünk egy előadást a számítógép használatáról, és mondjuk egy kicsit haladóbb szinten kezdjük el, akkor a társaság fele az kiszalad, az, hogy ne szórakozzatok már velem, hát ezt már rég tudom, a másik fele meg néz rám üveges szemekkel, mert neki meg túl haladó. És igazából nem is őket akartuk megszólítani, hanem elindítottunk egy olyan kezdeményezést 2011-ben a pályáztatás részével, amit a kommunikáció ezért meg fog engem büntetni, de futuristának neveztük el, igazából alakítsd a jövő városát kezdeményezést. A német kifejezés az kicsit még talán frappánsabb, Zukunftlernek hívják, tehát ettől szaladtak igazán falnak. De ezt a kezdeményezést elindítottuk, és Szolnok városából 20 háztartást próbáltunk meg kiemelni. Ez a 20 háztartás megkap mindenféle fajta olyan informatikai eszközt, a tablettől, a PC-n, vagy a laptopon keresztül, a mobiltelefonig és az okos tévéig, ami valamilyen szinten az infokommunikációs technológiában, mint olyan felmerülhet. És ezzel a 20 háztartással, akik a legkülönbözőbb féle fajta háztartások, tehát van köztük, csak hogy ne háztartásról beszéljünk, csak és kizárólag kis- és középvállalkozás, van egyedülálló anyuka kisgyerekkel, fiatal pár kisgyerekkel, fiatal pár gyerek nélkül, középkorú házas pár, gimnazista gyerekekkel, és így eljutunk egészen az idős házas párokig. Tehát mindenféle fajta háztartást megpróbáltunk bevonzani, és különböző szolgáltatásokat és termékeket adunk nekik oda kipróbálásra. És az a különbség mondjuk egy Living Lab környezettel szemben, hogy velük napi a kapcsolat. Tehát őket folyamatosan, idézőjelesen vegzáljuk, természetesen jó érzés határain belül, de folyamatosan kérdéseket teszünk fel nekik, hogy az adott szolgáltatás termékről mi a vélemény, hol változtatnának rajta, stb. Stb. És visszakanyarodva az előző gondolathoz, hogy az edukációnak hol jelenik meg itt az egésznek a szerepe, ott fog megjelenni, hogy ez a középső réteg, ez sokkal hitelesebb mondjuk egy Szolnok és agglomerációja környezetében, mint például a Jövő áruházában, amit Szolnok, Szandaszőlős, Coop Superben valósítottunk meg egy viszonylag nagy együttműködésben, és a kommunikációs ügynökség kitalálta, hogy a szóróanyagokon legyen rajta egy fiatal indiai házaspár, aki boldogan tolja a bevásárlókocsiban a gyerekét. Most ez a Szandaszőlős rész, ez egy kertváros rész. A bevásárlóközönség többnyire nem a fiatal indiai házaspárokból, de még csak nem is a fiatal magyar házaspárokból kerül ki. Tehát ezzel a szóróanyaggal őket megszólítani gyakorlatilag esélyünk nem maradt. Viszont ha ott lettek volna már akkor a futuristáink, ennek a kezdeményezésnek az emberkéi, és őket rakjuk a szóróanyagra, akik mondjuk közülük valók, akkor sokkal könnyebben meg tudom őket szólítani. És nevezhetjük őket akár, hogyha kicsit visszatekintünk úttörőknek, vagy akár digitális úttörőknek, cserkészeknek, teljesen mindegy minek. Ők azok, akiken keresztül hitelesen és könnyen meg tudom szólítani az összes többi embert, aki mondjuk az ő korcsoportukba tartozik. Mert ismeri őket, ismeri egy gimnáziumi tanárt, ismeri a Szolnoki Olajnak egy játékosát, ismerhet egy alpolgármestert, ismerhet bárkit közülük, és ha ő mondja azt, hogy figyeljetek ide, használjátok a közösségi kártyát, mert ezzel tök jól lehet utazni a helyi közlekedési eszközökön, ezzel be tudsz menni az iskolába, és számtalan más szolgáltatást meg kedvezményt tudsz elérni ennek azzal, hogy ezt használod, akkor neki hisznek. Hogyha ugyanúgy visszatérve az előző példára, rárakok egy fiatal indiai házaspárt a közösségi kártyára, hogy felszállnak a buszra, nem érzi magát megszólítva vele az illető. Tehát akkor őt el fogom veszíteni, mint következő potenciális felhasználó, és az egész ilyen okos város kezdeményezés valahol sérülni fog. Tehát rendkívül fontos az, hogy ezeket a... Nem én voltam, remélem. Legalábbis nálam már nincsen telefon. Tehát ezeket az embereket, a jövendőbeli végfelhasználóimat megpróbáljam megszólítani, és hitelesen tudjam megszólítani. És arra a tudásszintre hozzam őket, hogy azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amiket kitalálunk a laborokban, azokat készségszinten tudják majd használni, hogyha oda kerülnek, de legalábbis ne berzenkedjenek tőlük, hogy te atya úristen, mit akarunk ezzel. Ugye erre is volt nagyon jó remek példa, hogy most felsorolom abban azt, hogy milyen pofonokba szaladtunk bele a pillanat tört része alatt, Jövő áruházához visszakanyarodva, kitaláltuk azt a szolgáltatást, ami szerintem továbbra is remek szolgáltatás lenne, 2010-et írunk, hogy otthon én a mobiltelefonomon szépen összeállítom a bevásárló listát, ami bevásárló lista a Coop-nak az éppen aktuális készletével tud szinkronizálni, tehát még csak lukra se fogok futni, mert tudom, hogy mi van a boltban. Összerakom magamnak, bemegyek a boltba, megyek végig a boltba, szkenelgetem be szépen a vonalkódokat, ő húzza ki a bevásárló listáról. Ha mondjuk beállítok ilyen finomságokat, hogy én lisztérzékeny vagyok, akkor megvettem a kilólisztát, szól, hogy akkor ezzel óvatosan bánjak. Ha a kiflit veszem, akkor ne útközben egyen meg, stb. Tehát ezeket ő szépen meg tudja nekem mondani. Majd amikor odaérek a kasszához, egy gomnyomásra azt mondom, hogy oké, leszinkronizálja a kasszaszerverrel, és egy mobil fizetési alkalmazással, vagy akármilyen most már millió megy van, ki tudom fizetni, és anélkül, hogy az előadónak, az én leszek, az eladónak egy szót is kellett volna szólnom, hogy a 10 vagy 20 deka Párizsin kívül mit kérek még, a pénztárral már nem kell nekem interakcióba keveredni, szépen ki tudok menni a boltból, ugye ez? Több oldalról is érdekes volt. Ezt az alkalmazást hárman használtuk, abból egy itt van önök előtt, a másik kettő pedig a fejlesztő. Tehát egész egyszerűen azért nem, mert hiába jó az alkalmazás, és ha itt megkérdezném azt, hogy ki az, aki egy ilyen alkalmazást használ? Hangsúlyozom, 2010-et írtunk, azóta eltelt 4-5 év, és az eszközeink már sokkal okosabbak. Tehát akkor még az eszközök frontján is bajban voltunk, mert az akkori kamerák, bár minden telefonban gyakorlatilag már volt kamera, nem szerették a vonalkódokat. Tehát valahogy ez a játék ez megy, ami most is néha megy a QR-kódokkal, pedig a QR-kódot szívesebben olvassák az okostelefonok. Tehát ez a játék ez megy folyamatosan a vonalkóddal, és körülbelül a második ilyen előre visszanyújtásnál elveszíti a felhasználói élményt, meg elvesztem a felhasználót is azzal lendülette. A mostani telefonok ezt már azért nagyjából átlépik. De benne volt az, hogy a felhasználók féltek az okostelefonjaiktól. És akkor, ha már a felhasználókat ekéztem eddig, bár nem ekézésnek szántam, akkor a boltról is említenék néhány szót, ugye. Tőlünk nyugatabbra működik az a rész, hogy egy hűségkártyarendszer mentén, ha már van a felhasználómról vagy a vásárlómról plusz információ, akkor valamennyire megbízom benne. Elveszhetjük ezt bizalomkártyának is, teljesen mindegy. Ez azt jelenteni esetünkben, hogy ha végigment az illető ezzel az eszközzel a bolton, akkor a pénztárnál mondjuk szúrópróbaszerűen szedik ki a sorból. Ez jelen esetben nem tudott megvalósulni. Tehát nagyon sok helyen a fejekben át kell kapcsolni, át kell billenteni azt a kapcsolót, hogy egy ilyen digitális szolgáltatás, vagy egy digitális városiasabb szolgáltatás el tudjon indulni, és felhasználókat találjunk hozzá. És akkor egy kicsit visszakanyarodva, valahova elraktam ezt a prezentert, hogy milyen szolgáltatásokat valósítottunk meg Szolnokon. Megpróbáltuk ezeket a szolgáltatásokat valamennyire besorolni, különböző hívószavak alá. Ennek azért lesz jelentősége, mert meg ezeknek a kézmozdulatoknak, mert ezek vertikális szolgáltatások. Tehát amit az előbb mutattam, New York-kal, Thessaloniki-vel, Párizs-zal, stb., ezek az én olvasatomban nem okos városokat teremtettek, hanem okosabb városokat teremtettek. Egész egyszerűen azért, mert vannak különböző szolgáltatás, vertikális szolgáltatás irányok, amiket ha bevezetek, akkor van egy okosabb városom. De, és visszakanyarodok rögtön az első mondataim egyikére, hogyha itt megkérdezem, hogy kinek mit jelent az okos város, vagy definiálja már valaki nekem azt, hogy mi az, hogy okos város, és nem egy nagyon általános definíciót, a gazdaság, növekedés, stb. Fenntarthatóság, meg minden hívószót belefektetve, mert ezzel lehet definiálni egy okos várost, de rengeteg félefajta ágaboga van ennek. Tehát ezek a vertikumok szépen egymás mellett megjelennek, minél több jelenik meg, annál okosabb a város, de nagyon nehéz meghúzni azt a határt, hogy hol van az, hogy okos város. És itt megpróbáltuk ezt valamennyire definiálni, hogy a Magyar Telekom is rengeteg irányba indult el, elindultunk a biztonság irányába, és itt majd a vertikális mellett megjelennek azok a horizontális platformok, vagy horizontális szolgáltatások, vagy akár majd az alapinfrastruktúra, ami az okos város irányába viszel. Mi 2009-ben fejlesztettünk egy suli kártya nevezetű rendszert. Itt az ebédnél volt szerencsém beszélgetni erről a rendszerről. Ez a suli kártya akkor annyit tudott, hogy a gyerekek kaptak egy RFID-s plastiklapot, egyedi sorszámmal szépen színre szagrafújva, és amikor mentek be az iskolába, akkor a bejáratnál a plafonra felszerelt két olvasósor ezt a plastiklapot érzékelte, és egy szerveren eltárolta az információt, és erről egy adatbázisból adott információt a szülőnek, ha szülő kérte, akár SMS-ben, akár neten keresztül. Ez annyit tudott, hogy benn van a gyerek, vagy már elindult hazafele a gyerek, vagy elindult bárhova a gyerek. Ez a szülőnek érdekes lehet, és többet információt nyújt. Az már non plus ultra volt, hogy az órarendre ezt összecsatoltuk, tehát láttuk, hogy benn van a gyerek, órája van, oké, benn van a gyerek, nincs órája, oké, nincs benne a gyerek, órája van, az nagyon nem oké. És akkor ez alapján a szülő tudott intézkedni, hogyha úgy érezte, hogy ennek szüksége van. A következő lépésként már eljutottunk a belépő kapukig, ez a forgóvillás belépő kapuk, tehát az innovációnak a csúcsa, nem? De ez a következő lépés, amikor ha ezt bevezetjük, akkor az iskolának a szubjektív biztonság érzete jelentősen meg tud nőni. Azért mondom, hogy szubjektív biztonság érzet, mert ezek a kapuk, meg ezek a rendszerek természetesen kijátszhatók. És önmagában nagyon kevés. Aztán utána, hogy mi történt az iskolák fenntartásával, stb., és miért nem lett ebből egy úgy életképes termék, hogy ezzel megjelenik a Magyar Telekom a piacon, az egy másik kérdéskört boncolgat, ebben nem megyek most mélyebben bele. Viszont ezzel elindult egy olyan közösségi kártyarendszernek a fejlesztés, ami 2010-ben kiegészült a város, illetve az egyik leányvállalatunk kérésének megfelelően olyan irányokkal, a város egy városkártyát szeretett volna, leányvállalatunk pedig egy működő közösségi közlekedési kártyarendszert. És akkor ezt, ha már ott tartunk, akkor ezt próbáljuk meg valamennyire összekapcsolni. Időt azt látom valahol? Már végtelenségig el tudok beszélgetni. Pontosan 9 percem van. Jó. Igyekszem majd beleférni. Na, plusz a kérdések. Mínusz a kérdések. Akkor 6 perc alatt befejezem. Na, tehát ez a közösségi kártyarendszer, ami rengeteg szolgáltatást kezdett el így magába vonzani. És arra jöttünk rá viszonylag gyorsan, hogy önmagukban azok a városkártya modellek, ami városkártya modell csak arra épül, hogy bemegyek a boltba, felmutatom, hogy én Szolnoki vagyok, és kapok rá 10% kedvezményt, az nem fog működni. Azért nem fog működni, mert a kezdeti kiugrás után, amikor van egy nagy marketing kommunikációs kampány az egész mögött, mindenki boldog, mindenki happy, szállnak be egymás után a cégek, egy év után lecseng. Ha erre nincsen folyamatosan megújítás és felhívása a közönségnek, hogy emberek még mindig itt van, és egyre több, és egyre szebb, és egyre szélesebb, akkor nem lesz semmi visszacsatolás az egész rendszerről. És ugye a felmutatós kártyarendszer ebben pont tökéletes, hogyha felmutatom a kártyát, annak nyoma aztán sehol nem lesz az égvilágon. Tehát utána nem valószínű, hogy a boltos be fogja írni egy Excel táblába, hogy igen, 10% kedvezményt adtam ekkora értékben, majd az beküldi egy központi szerverre, mondjuk a városkártya üzemeltetőjének a szerverére, és akkor működik. Tehát innentől következő lépés adja magát, hogy akkor legyen egy elektronikus kártyarendszer. Az elektronikus kártyarendszernek rákfenéje az, hogy nagyságrendekkel drágább, mint a felmutatós kártyarendszer a bevezetése. Ezt ugye úgy lehet kiküszöbölni, hogyha ezt az egész rendszert nem erre az egy szolgáltatásra ültetem rá, hanem számtalan másikra. És ha így végignézzük ezzel a szemmel mondjuk a mögöttem lévő táblázatot, akkor a közösség és a biztonság mentén ez a városkártyarendszer lépten nyomon meg fog jelenni. A közösségnél mondjuk úgy, hogy Szolnokon a helyi közlekedési eszközökön működik az e-ticketing rendszer. Olyannyira működik az e-ticketing rendszer, hogy meg tudtuk azt is csinálni, hogy a mobiltelefonnak, az NFC-képes mobiltelefonnal szintén el tudom játszani azt, hogy én vagyok a városkártya. Tehát itt Budapesten a Krisztina körúton leültem a kávézóba, megvettem a jegyemet neten keresztül, és azzal lendülettel megkaptam fizikailag a jegyet a telefonomra. És ez volt a második olyan élmény a telekomos szolgáltatások mentén, amire azt mondtam, hogy wow, ez tényleg innovatív. Az első a távszámla volt. Tehát itt, ha végignézzük ezeket az irányokat, akkor láthatjuk azt, hogy ha így vertikálisan, ami most transponálni kéne az egészet ehhez, a biztonság, a közösségi szolgáltatások, energiahatékonyság, és lehetne sorolni a szolgáltatásokat mentén, van egy ilyen horizontális átfedő valami. Ezeket hívjuk platformoknak a... Most elkezdtük ezeket így hívni. Tehát ezek a platformok azok, amik az okos városnak az alapjait létre fogják hozni. És akkor egy pillanatnyi kitekintés arra, hogy hova tartunk. Jelenleg ugye az okos városok, okosabb városok úgy épülnek fel, hogy ilyen vertikális szolgáltatások tömegét kezdik el nyújtani, és ezek a vertikális szolgáltatásokkal ahol azért össze fognak érni. Tehát a közösségi kártyarendszer összeér egy mobilos kivezetéssel. Egy mobil applikációban megjelenik, és akkor szépen egyre inkább terjeszkedik, egyre nagyobb területet igényel magának. Viszont mindegyik megmarad a saját vertikumába, és ezek ilyen szigetszerű megoldások inkább. Ami egy okosvárost majd létre tud hozni, az az, hogy lesz egy okosváros alapinfrastruktúra. Ilyen alapinfrastruktúra, amit jelenleg elképzelhetőnek látunk, és a okosvárosok trójai faluvának hívják egyébként, ez a közvilágítás. Egész egyszerűen azért a közvilágítás városok szintjén, mert ez az egyik olyan hálózat, ha nem az egyetlen, ami az egész várost A-tól Z-ig, az indulástól az árásig behálózza. Mindenhol ott vannak a közvilágítási oszlopok, egyetlen egy nagy probléma van velük, hogy nappal nincs benne egy fiafeszültség sem, semmi áram. Ha ezen túllendülünk, és a közvilágítás modernizálás mentén mondjuk beleszereljük azt a képességet, hogy folyamatosan feszültség alatt tartsa a hálózatot, anélkül, hogy mondjuk a elveszegetett, tehát a dobozoknak a áramfelvételénél többet veszítsünk a rendszerből, akkor létrejön az az alapinfrastruktúra, amire fel tudom rakni az összes létező egyéb szolgáltatásnak az alapjait. Például, ha visszatérünk a biztonságra, a városőrző rendszer, vagy bármilyen térfigyelő rendszernél, nagyon nehéz a telepítésnél azt megugrani, hogy oszlop is legyen, és az áram ott legyen az oszlopban. Tehát ez viszonylag ritkán jön össze, mert amit a rendőrség mond, ott lenne jó a kamera, ott ha van oszlop, az szerencsés, de az egy közvilágítási oszlop, oda még valahol áramot kell varázsolni, vagy megoldani azt, hogy napközben is működjön a kamera, mert napközben ugye abban papírforma szerint nincsen áram. Tehát ilyen apróságokon, hogyha túllendülünk, és azt mondjuk, hogy a közvilágítási hálózatot 24 óra alá feszültségre alá helyeztük, 24 órán át, akkor erre tudok telepíteni. Például egy közlekedés szabályozás. Hogyha ott vannak az autók, és érzi a rendszer szenzorokon keresztül, hogy jönnek kifele a szénmonoxid, széndioxid, stb. Stb., akkor tudja azt, hogy ott nagy forgalom van, és megpróbálja a következő jelzőlámpánál azt a sort elengedni, ha másik oldalon meg egyébként nem érzékel semmit. És akkor tud azzal számolni, hogy szél van, nincs szél, stb. Stb. Extrémebb példa, Szolnokon agrárinformatikában csináltunk egy olyan projektet Kubiloggal együtt, hogy egy fóliasátor szabályozását tettük távolról lehetővé, de úgy, hogy mondjuk a környezeti, belső környezeti és külső környezeti paramétereknek függően valamiféle fajta intelligencia legyen a rendszerben. Hogyha kivetítem ezt egy okosváros alapinfrastruktúrára, és azt mondja ez a rendszer, hogy figyelj, már 20 km-rel odébb a városnak a túlsó végén a szenzorok azt jelzik, hogy iszonyatosan megnőtt a szélnek az erőssége, lehűlt az idő, veri a jég meg az eső a környezetet, csukd már be légy szíves a fóliának az ablakait, mert különben elviszi az egészet, mint vitorla, akkor ez már egy olyan szolgáltatás, ami erre alapul. És erre alapul számtalan más szolgáltatás is, amire ezzel ki akarok lyukadni, hogy erre az alapinfrastruktúrára és a felszerelt szenzorokra egy teljesen más gazdasági modell fog épülni. Mert ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a városok és az ezt üzemeltető cégek, de ez mondjuk többnyire városi tulajdonban legyen, legyen majd a szolgáltatójának a szolgáltatója. Na és ezt az üzleti modellt kitalálni azért nem lesz egyszerű, mert ezek az alapinfrastruktúrák azért nagyságrendekkel többe fognak kerülni, mint a mostani felsorolt vertikális szolgáltatások. És a kettő között valahol ott lesz az összhang, hogy ezek a vertikális szolgáltatások és ez az alapinfrastruktúra annyiban összekötődik, hogy mondjuk a közvilágítás modernizálást elkészítjük, megcsináljuk, akkor, és 24 órás feszültség alá helyeztem a hálózatot, akkor már ezen a vonalon fogunk annyit spórolni, hogy lesznek olyan szolgáltatásaink, amik az egészet fenntarthatóvá tudják varázsolni. Na, ez az az irány, amiben szeretnénk tovább lépni, és szerintem Európa, de világszinten is valahol most jelenleg előjárunk, és remélem ezt a pozíciót meg is tudjuk valamennyire tartani. Szolgáltatások tekintetében ez messze nem a teljes sor, ami Szolnokon működik. Tehát továbbra is próbáljuk előrefele tolni ennek a Smart City okosvárosnak a szekerét, és látjuk azt, hogy mennyire iszonyatosan fontos, hogy ne szaladjunk előre a szolgáltatásokkal, ne rohanjunk bele, és ne tartsuk oda önként az arcunkat olyan pofonoknak, hanem a végfelhasználóinkkal egyrészt közösen találjuk ki, nekik mire van szükségük, másrészt pedig a tudásukat, a digitális írás tudásukat arra a szintre hozzuk folyamatosan, hogy az általunk és általuk kitalált szolgáltatásokat hasznosítani tudják. Köszönöm szépen a figyelmet, azt hiszem, hogy nagyjából a végére értek.
Annyira köszönöm szépen az előadást, és miután közben is már megjegyeztem, hogy mi az, amit mindenképpen meg fogok említeni, de utána a végszó is föladta számomra ezt a lehetőséget, hogy ez a digitális írástudás. Hát ebben a házban és ebben a környezetben a digitális írástudásról beszélni az igazán jól esik hallani, hiszen közel 500 000 embert juttattunk el a Neumann Társaság vezetésével a digitális írástudásnak egy nagyon megalapozott és nagyon stabil szintjére. Ezt a programot ugye ma már mindenki ismeri, úgy hívják, hogy ECDL program. És én azt gondolom, hogy ebben nem kihasználni a Neumannnak ilyen értelmű tudását, amiben benne van a motivációs tudás, benne van a minőség ellenőrzési tudás, benne van az oktatási hálózat és sok minden egyéb, az hát szerintem nem egy okos dolog az okos városban. Úgyhogy én éppen a múlt héten volt a Telekomnak a nagy konferenciája, ahol Matthijssen úr bejelentette, és nekem ez a kérdésem lenne, aztán majd természetesen a másnak is van kérdése, fölteheti, hogy Matthijssen úr bejelentette, hogy a következő évek programja Nyíregyházából okos várost csinálni. Én pedig itt most a nagy közönségnek bejelentem a Telekom képviselője számára, hogy a Neumann Társaság boldogan és talán nem túlzás azt állítani, hogy eredményesen tudna részt venni abban az edukációs folyamatban, aminélkül valóban a minden okosság butasággá, vagy éppen taszítóvá fordulhat. Úgyhogy ezt a konferenciáról üzenjük, aztán majd utána a kapcsolatot is talán fölveszünk, és akkor azt kérdezni, hogy van-e valakinek kérdése. Parancsolj! Ja,
van két szó, amit hiányolok, vagy lehet, hogy elsikkadt ebből az előadásból. Itt a térképről is hiányolom. Az egyik az adatbiztonság és információvédelem, Nehogy már valaki, nehogy már egy informatikai rendszer összehozza azt, hogy én ugyanaz a kártyával én megyek, milyen szórakozó helyre megyek, és utána mit vásárolok, és utána milyen gyógyszert veszek. Erre vigyázni kell az adatvédelem információ biztonság címszó alatt. A másik szó, amit hiányolok, az a, mondjuk így, hogy városlogisztika. Közlekedés kérdések. Ide tartozik például az, hogy a villamos autókat, amelyek előbb-utóbb megjelennek, hol kell majd feltölteni? Ahol fel kell tölteni, ott ehhez infrastruktúra kell, mindenhol nyilván nem lehet. Vagy pedig olyan kérdések ide tartoznak, hogy hova, mikor lehet szállítani, mikor, hol lehet fölbontani az utat, vagy lezárni az utat, hogy ez ne okozzon fennakadást. Nyilván bele lehet gondolni mindabba, amit te elmondtál, de ezek a címszavak számomra fontosak lennének. Köszönöm szépen.
Jó. Az első kérdésre gyorsan válaszolva, az adatvédelem és biztonság kérdése, ez mindvégig nagyon reflektorfényben volt, van, és valószínűleg ott is marad. Erre a legjobb példa a sulikártyának a bevezetése, amikor mi bejelentettük sajtótájékoztatón, másnap Kossuth Rádió reggel című műsora élő adásban adatvédelmi és oktatási ombudsman kezdte ízekre szedni ezt a projektet, amire reagáltunk és elmondtuk nekik, hogy igen, ez úgy néz ki, hogy egy kettős regisztrációs rendszer mentén az egyik elektronikus, másik papíros szülőaláírás, iskolába bevitel, pecsét, stb. Mentén férhet hozzá a szülő az adatokhoz. Tehát ezekre mi, mint Magyar Telekom egyébként is, de ezeknél a projekteknél, amik valami újszerű dolgokat kezdenek el kocogtatni és feszegeti a határokat, nagyon-nagyon odafigyelünk. A másik a közlekedés, logisztika és a hozzá kapcsolódó elektromos töltőhálózat, elektromos autózás. A közlekedés logisztika részével, ugye mi most elsősorban a közösségi közlekedést, illetve mondjuk a közlekedési lámpák által történő közlekedés szabályozást kezdtük el piszkálni és feszegetni. Az elektromos autózást annyiban, hogy ugye vannak olyan elképzelések jelenleg, amik élőek, és majd meglátjuk, hogy mennyire van létjogosultságuk, hogy a közvilágítási hálózatra kerüljenek rá a töltőpontok maguk. Most értelemszerűen ezek csak lassú töltők lehetnek, különben úgy fogja összecsuklasztani a közvilágítási hálót, hogy csak úgy nyekken. Tehát így megvannak ezeknek a határai, de értelemszerűen már azokkal a kislépésekkel, amikkel mondjuk a közösségi közlekedésnél az e-ticketinggel és egyéb dolgokkal előre haladunk, lehet légyen szó mondjuk a járatszervezésről, utasszám alapján, és nem egy valami sztohasztikus exhas módszerrel, vagy fűnyíró elvel lehúzott, hogy ez a busz már nem kell, mert szerintem nem kell című története. Tehát sokkal pontosabban, akkurátusabban lehet ezeket megcsinálni. Tehát mind a kettőre erőteljesen oda kell figyeljünk. Bocsánat.
Nagyon szépen köszönöm, és igaz, hogy bátorítanám a további kérdéseket, de miután még 4 előadásunk van, ahol szintén kérdéseket is föl lehet tenni, nagyon szépen megköszönöm. Azt gondolom, hogy okosvárosilag még nagyon sokat kell okosodnunk, és hát talán a New York-Párizs vonalon Budapestig is eljutunk majd számos kezdeményezéssel.